Sziasztok, ez itt az After Plus, én Sajó Dejt vagyok. Az eheti adásunk egy kifejezetten gaming tematikájú adás lesz, amiben segítségemben van Norvégiába költözött drága kollégám és munkatársam, a Checkpoint Podcast házigazdája, Stöcker Gábor Stöki. Szia, Stöki!
Hello, szia, Dávid! Üdv a konyhámból, üdv a hallgatóknak!
Nagyon szép a virág a háttérben, Stöki. Mondjuk ebből még nem fog senki látni semmit, de nem baj, én látom, hogy milyen szép. Végre összejött az adás. Ezt tudni kell, hogy Stökivel szerintem elég régóta akartunk egy hasonlót, és tök jó, hogy végre eljutottunk ide. Az más kérdés, hogy kicsit szomorú vagyok, hogy ezt Zoom-on kell csinálnunk, de hát aki Norvégiában él, azzal más megoldást nem tudunk ilyenkor eszközölni.
Az így jár.
És Stöki, neked Norvégiában több időd van játszani?
Nem. Mégpedig azért nem, mert nem egyedül költöztem ide, hanem a családommal, úgyhogy ugyanannyi időm van játszani, mint Magyarországon.
És tökre tudni kell, hogy amellett, hogy nyilván a gamingben szakértő, amellett így kulturális és popkulturális témában is eléggé otthon van, akár filmek, akár sorozatok szempontjából, szóval lesz sok átfedés film, tévé és videójáték között. De kezdjük is el rögtön a hírek szegmenssel. És egy pont olyan hírrel kezdenénk, ami félig az én világom, félig a Stöki világa, ez pedig az, hogy az Epic Games eladta a Bandcamp-et a SongTrader nevű zenelicensing cégnek. Stökivel dumáltuk az adás előtt, hogy ő személy szerint nem is hallott arról, hogy az Epic-é volt a Bandcamp, és szerintem ez sok szempontból amúgy mindent elmond arról a jelenségről, amire talán többet tudsz beszélni, hogy egyszerűen a nagy tech cégek az elmúlt években őrült módon elkezdtek mindent felvásárolni. Játékstúdiókat, zene, startupokat, stb. És kicsit nekem ez is annak tűnt, hogy az Epic, ami majd javíts ki a tévedek, egyértelműen a Steamnek akar lenni a konkurense, vagy hát annak a konkurense, ugye megvette azt a Bandcampet, amiről azt kell tudni, hogy gyakorlatilag az egyik utolsó kvázi etikusan működő zenei felület. Ugye a Bandcampról azt kell tudni, hogy 2007-ben alapították, kifejezetten felhasználó és zenész barát felület. Péntekenként például a cég minden bevételét a zenészeknek adja, ott nem kapnak százalékot, a zenészeknek segítenek például a vinil vagy a bakelit lemezek kiadásában, van napi zenei oldaluk, ahol abszolút a mainstreamen kívül eső zenékkel foglalkoznak. Gyakorlatilag a Bandcamp lett a mai modern kor MySpace 2.0-ja, ahol az összes olyan független zenész is el tudja adni a zenéjét, aki mondjuk azt mondja, hogy a Spotify neki túl keveset fizet. Na most éppen ezért volt nagyon fura nekem, hogy az Epic megvette a komplett céget. Szerintem Stöki, mi lehetett a ráció egy Epic Games esetében, hogy megvesznek egy akkora céget, mint a Bandcamp, aminek több tízezer előadója van, több százezer albummal, elképesztő méretű zenei katalógussal?
Hát szerintem az, hogy az Epic Games az már egyre inkább nem csak videójátékos cégként működik, hanem egy ilyen óriás vállalatként, ahogy te is mondtad. Ugye a Fortnite-tal dobtak ők egy akkorát, hogy gyakorlatilag arra tudtak építeni egy ilyen online játékboltot, az Epic Games Store-t, ami tényleg már a Steamnek egy abszolút teljes értékű riválisa, és hát ahhoz több ember kell, hogy ezt működtetni tudják, több játék, minél több saját játék, és akkor egy idő után már az is szempont, hogy jó, akkor ez az óriási vállalatot ki fogja eltartani, akkor úgymond diverzifikálják a portfóliót. És egy-két céggel megtörtént az elmúlt években, idén az Embracer Group-pal is egyébként, ami pont a játékokban tucat szám vásárolta fel a stúdiókat, aztán most nyáron így kipukkadt ez a buborék, amikor nem jött össze egy ilyen Saudi deal. Azóta minden stúdiót visszavágnak, leépítések vannak, volt, amit eladtak, volt, amit bezártak, úgyhogy hát hasonló történt kicsiben az Epic Games-nél, mert hát a szeptemberi hír, hogy onnan elküldték a dolgozók 16%-át, ami 830 alkalmazott. Szóval ez már mutatja, hogy mekkorára nőtt ez a vállalat, és akkor hát ennek a karcsúsításnak az eredményeként eladták a Bandcampet, amit egyébként csak tavaly vettek meg, tehát úgy igazából még semmit nem kezdtek vele. De nem csak a Bandcampet, mert volt még egy ilyen marketinges cég, amit megvettek, az szintén nem egy játékcég volt, azt pedig elengedték, az függetlenné vált. Tudod, amikor a végtelen növekedésről kiderül, hogy nem végtelen az a növekedés.
Mennyire lehet köze ennek ahhoz, hogy ugye az Epic az részben kínai tulajdonú cég, ha jól tudom, ugye, hogy sokszor szokták kínai cégnek hívni, de ugye ez azt hiszem csak kisebbségi tulajdonos talán az valamilyen úton módon a kínai állam, és azért ezt lehet látni, hogy ezek a nagy kínai befektetések az elmúlt években így hirtelen elkezdtek visszább kerülni, vagy kicsit visszább vettek a tempóból. És nekem azért is volt fura a Bandcamp, egyrészt a Bandcamp megvásárlása is iszonyatosan fura volt, mert hogy ugyebár a videójátékok és a zene kapcsolata azért nagyon kényes téma, mert hogy azt ugye licenszelni kell rá megvenni a jogokat, felhasználási jogot, stb. És például, hogyha te, mondok egy példát, a Fortnite-ba raksz be zenét a Bandcampra, és azt a Twitch-on akarod streamelni, azt a Twitch nem fogja engedni, mert hogy nyilván jogvédett zenét streamelsz. És nekem ezért volt mindig egy ilyen fura kombinációja a Bandcampnek, meg az Epic Gamesnek, hogy akkor ezt hogy akarják összehozni a videójátékozással, de ami még furább az egészben, és itt jön megint, és javíts ki, hogyha hülyeséget mondok a kínai résztulajdonról, ez hülyeség?
Uh-huh. Hát a Tencent nevű kínai cég, nem az kínai állam, hanem a Tencent nevű cég van benne, de elég jelentősen, tehát ilyen több mint 40% a részvényeknek az övé.
Szóval akkor majdnem félig kínai cégnek lehet nevezni az Epic Games-t, és hogy azóta furatóhoz, hogy a Bandcamp bejelentette 2023 márciusában, hogy akkor létrehoznak egy szakszervezetet, és pár hónappal később eladták őket egy másik cégnek. Ugye most szeptemberben ugye ez a SongTrader, amiről egyébként én soha nem hallottam még, kicsit utána néztem, hogy milyen cégről van szó, és gyakorlatilag ők zene licensinggel foglalkoznak, hogyan lehet eladni zenét reklámokba, filmekbe, sorozatokba, játékokba, Signalnak, bárminek. És pont ebbe az ijesztő az én oldalamról, hogy a Bandcamp lett a legjobb független zenei felület a világon az elmúlt években. Az ott dolgozók elképesztően sok pénzt meg energiát öltek abba, hogy tényleg ne egy ilyen folyamatosan növekedő cég legyen a Bandcamp, hanem tényleg az lenne a lényege, hogy a zenészek megmondhassák azt, hogy ők ezt a lemezt 500 forintért vagy 10.000 forintért akarják árulni, és abból a Bandcamp csak minimális százalékot szed le. Éppen ezért kialakult egy nagyon erős, független zenei közösség a Bandcampen, és nem tudom, a Bandcamp Daily-t olvastad-e valaha?
Nem.
A Bandcamp, figyelj, a Bandcamp Daily lett a zeneszloboknak a kötelező felülete. Gyakorlatilag minden nap jöttek ki cikkek a legjobb zimbabwei reggae zenekarok, a legjobb laoszi garázs punk zenekarok. Szóval, hogy annyira mélyre nyúltak a zenei katalógusokban, hogy nem csak egy social media felület lettek, ahova fel lehet tölteni a zeneidet, hanem azon belül kurációt is folytattak teljesen ismeretlen előadókból. És egy ilyen elképesztően izgalmas cucc volt a Bandcamp, és ugyebár az Epic felvásárlása miatt én féltem is, hogy ebből mi lesz. Na most úgy néz ki, hogy ugye megvette a SongTrader, ami tényleg egy startup, és csak abból áll, hogy eladják mások zenéit sok pénzért. Ők ugye azzal kezdték, hogy kirúgták a Bandcampnek a felét. Javarészt pont az editoriál, vagyis a szerkesztőségi embereknek a felét rúgták ki, akik ezeket a király kontenteket írták, meg csinálták. A SongTrader még most sem hajlandó elfogadni, hogy ott van egy szakszervezet, szóval eléggé úgy néz ki, hogy van az N-shitification kifejezés, ez neked megvan?
Nem.
Hát amikor szándékosan úgy szétbarmolnak egy márkát, hogy igazából eladhatatlanná váljon, és utána már csak a licenszeket tudják árulni apró pénzért. Gyakorlatilag a Bandcamp halála elkezdődött valószínűleg. Ez most így néz ki.
Ez elég szomorú. Ugye a hivatalos verzió az, hogy a működési költségeket faragják le, de hát azt nem úgy szokták, hogy 50%-ot elbocsátanak a dolgozóknak. És hát amúgy nem tudom, hogy mennyire tud, nem tudom, jövedelmezővé válni egy ilyen szolgáltatás, mert ugye egy ilyen zene szolgáltatáshoz egy csomó, nem tudom, szerverbérlés kell, gondolom én. Én a SoundCloud-ot ismerem valamennyire, és tudom, hogy onnan is nőttek ki rapperek, meg az is egy időben ilyen zenei központ volt, és hát az nagyon sokat szenvedett ezzel, többször csődbe került, egyszer majdnem megvette a Spotify, szóval úgy tűnt, hogy ez így nehezen monetizálható.
Hát figyelj, pláne úgy egyébként, hogy ugye azt nyilatkozta a cég, hogy a 2007-es indulásuk óta 1,2 milliárd dollárt költöttek a felületeiken, és ennek a átlagban a 82%-a egyből a zenészeknek ment, vagy a kiadóknak. Ami egy nagyon zenészbarát felállás. És ugye a Bandcamp mindig is így vállalta is azt, hogy itt nem az a lényeg, hogy minél több pénzt szedjünk, hanem hogy azt a fura helyzetet, hogy a modern streaming világban egy darab lejátszásért 0,00006 euró jár, azt egy picit ellensúlyozzák. És hogy egy kicsit azt érzem, hogy pont egy antikapitalista céget sikerült a kapitalizmusnak most betalálnia. Egy kicsit ezt érzem, nem tudom, hogy benned ez bármilyen érzéseket elindít-e egyébként.
Nyilván a valami hozzám közelebb álló cég lenne, akkor jobban megviselni, de azért szomorú sztori ez mindig.
Hát kicsit a MySpace 2.0 a Bandcamp egyébként. Kicsit úgy kell elképzelni, hát, amúgy.
Én az is szomorú volt már végén.
Ez így van. Szóval ez az első hír, amivel foglalkoztunk, hogy a Epic eladta a Bandcampet, és sajnos eléggé úgy néz ki, hogy a Bandcampnek lőttek, amivel mindenki veszít szerintem, aki a független könnyű zenét támogatja. A következő hírünk egy sokkal szaftosabb, bár a címe alapján kicsit átverős téma. Ez pedig az, hogy a Netflix és a Rockstar, vagyis a GTA és a Red Dead Redemption-nek a stúdiója a háttérben tárgyaltak arról, hogy szeretnék, hogyha valamilyen GTA játék megjelenne a Netflixen. Ugye ezt a Wall Street Journal írta meg, és hogyha valaki elolvassa a teljes cikket, akkor azért látja, hogy ez egy ilyen másfél-két soros említés, és inkább arról szól a cikk, hogy a Netflix továbbra is őszintén hisz abban, hogy be fognak törni a játékiparban.
Ez abszolút így van. Hát ez, hogy tárgyaltak a háttérben, ez valójában úgy kell elképzelni, hogy a Netflix bepróbálkozott a Rockstar Games-nél, hogy nem-e lehetne valami közös játékot csinálni. Hát a Netflix az már évek óta erősít gamingben, és hát nem tudom, tudod-e, hogy a Netflixen van egy csomó játék, lehetne játszani akár hát most a
Netflix. Nem a Netflixen, hanem letölteni hát az App Store-ban a telefonodra le tudod tölteni a játékot.
Így van.
Nem ugyanaz.
Nem ugyanaz, de hogy ez a tévében is szerintem meg fog jelenni előbb-utóbb. De az előfizetőknek mindössze 1%-a próbált ki eddig valamilyen játékot, szóval olyan óriási sikernek nem lehet mondani, és hát ugye mondjuk egy tévén játszva, tegyük fel, ott még az irányítás is nagy kérdés, mert ugye egy tévétávirányítóval nehezen tudsz irányítani egy bármilyen játékot, az kell valami kontroller.
Hát elvileg van erre egy apja már a Netflixnek, hogy kontrollert csinál a telefonodból. Ugye ezt fejlesztik már egy ideje, és Kanadában el is kezdik ezt lassan tesztelni, hogy ezt ők is tudják, hogy egy tévékapcsolóval nem jó játszani, ha csak nem pongot játszol, vagy nem tudom. Pont ez a céljuk, hogy a telefonodból csináljanak. Ugye most már tévékapcsolót tud csinálni a Netflix a telefonodból, most kontrollert szeretnének csinálni belőle.
Igen. Egyébként a sorozatok felől, vagy a filmek felől közelítve, ők már így próbáltak videójátékosodni valamennyire, ugye egy csomó interaktív cuccuk van. Ez a Bandersnatch volt az, ami bekerült annak idején mindenhova, de hát...
Meg a Bear Grylls is.
Igen, meg a Bear Grylls, de egy csomó gyerekprogram van, tehát a gyerekeim is néznek valami Minecraft-es hülyeséget Netflixen, ami nők választhatják ki, hogy merre menjenek tovább a főhősök.
Az egy Telltale játék szerintem.
Lehetséges.
Az egy Telltale játék, igen.
De van azt hiszem Sonicosban is ilyen, tehát van egy csomó. A másik oldalról akkor logikusnak tűnt, hogy a videójátékos piacon is próbál valamennyire működni a Netflix, hogy megvetni a lábát úgy, hogy aztán videójátékait közelíti valahogy a saját felületeihez, és fel is vásárol stúdiókat, például az Oxenfree-nek a készítőit, a Night School stúdiót, vagy a Cozy Grove, ami a Covid alatt volt egy ilyen nagyot ment játék, annak a fejlesztőit, a Spry Foxot, úgyhogy vannak saját fejlesztőik, készülnek játékok, aztán hát ezt fejleszti, és nyilván egy ilyen piacra betenni a lábad az nem egy-két év, hanem akár hosszabb távon működik, de ehhez képest az egy kicsit lassúnak tűnik ez a
Igen, ez
fejlődés.
Nem az van egy
kicsit... Hát ugye eléggé tele van ez a piac már.
A Stranger Things játék, amit csináltak, az egy retro, pixeles, akár a te szakterületed típusú játék, és hogy engem az érdekel, hogy ez a telefonos játékpiac, ez tényleg ére annyit, hogy még be tudsz oda törni, és van-e értelme, mert azért láttuk azt, hogy a Metának, a Facebooknak is voltak hasonló ambíciói, nem tudom, Candy Crush-sal játszanak-e még a szüleink egyáltalán Facebookon vagy sem, de hogy nekem egy kicsit olyan zsákutcának tűnik, annak ellenére egyébként, hogy azt értem, hogy a Netflix is ugye kiadta ezt az adatot, hogy az 5 legnépszerűbb játék a Netflixen, az mind valamilyen Netflixes filmből vagy sorozatból készült, szóval ilyen szempontból a termékkapcsolás az egy logikus döntés, de te, mint aki erre rálátsz, mennyire látod validnak azt, hogy a Netflixnek lesz értelmezhető szelete a videójátékos tortából?
Egyáltalán nem lehet kizárni. Aha. Tehát a mobil piac az pont olyan, hogy az túl van telítve, tehát most plusz egy szereplőként megjelensz ott, az igazából nem oszt, nem szoroz. Az a lényeg, hogy milyen felületen tudod a játékaidat népszerűsíteni, és mondjuk a Netflixnek akkor van egy tök jó felülete, hogy nem csak az App Store-ban kell neki így reménykedni, hogy kikerül a top ajánlatok közé, vagy nem tudom, hanem ugye tudja magát népszerűsíteni, vagy hát a játékait népszerűsíteni a streaming felületein is, vagy hát gondolom egy idő után át fogják úgy alakítani a Netflixek a rendszerét is, hogy rögtön feldobja, vagy agresszívebben feldobálja azt, hogy figyelj, a Stranger Things-et nézel, akkor itt van amúgy a játékunk is. Működik az, hogy ha egy játékot felkapnak, akkor az évekig nyomtatja neked a pénzt. És például a Pokémon Go az egy ilyen példa volt. Az is így semmiből jött. Egy létező játékra ráhúztak egy Pokémon skint, és az is egy létező brandhez kapcsolódott, és óriási siker lett. Szóval, hogyha valami ilyesmit sikerül a Netflixnek, nem tudom, a 50 készülő játékból egy ilyen lesz, akkor már szerintem megéri neki.
Egyébként az Oxenfree-vel játszottál annak idején?
Játszottam, én is, tetszett, és igen.
Iszonyat jó volt, viszont a kettőnek a megjelenése az teljesen elment mellettem, és így én is volt bennem, hogy én néztem azt, hogy kijött az Oxenfree 2 már hetekkel korábban, és hogy mondom, oké, de erről még nem tudott senki, vagy nem tudom, te láttál erről. Tehát nem volt semmi hírvelé, és ahhoz képest, hogy az Oxenfree-ből ugye már filmet akarnak csinálni kb. És a második részről így alig láttam bármi hírt bárhol.
Hát én tudtam, de nem játszottam vele.
Aha,
a játéksajtóban ez megvolt, de nem durrant akkor, mint az első rész nyilván.
Első rész.
Láttam teszteket, nem próbáltam ki, mert túl sok játék van idén. Egyszerűen nem jutottam oda.
Erről még fogunk is beszélni külön. Utolsó kérdés a témában. Szerinted milyen együttműködés merülhetett fel a Rockstar és a Netflix között? Mert egy GTA 5 biztos nem fog elfutni a telefonodon, akkor se a 10 éves játék. Egy GTA 3 már talán, de mondjuk az felmerült bennem például, hogy a GTA 1-2 vagy a Chinatown Wars, ami ugye azt hiszem a DS-re jött ki annak idején, vagy ilyen handheldre, azok grafikailag olyan dolgok, amik el tudnak futni egy streaming applikációban. De hogy ezen kívül mit szerethetne a Netflix, az nekem nem nehéz megmondani.
Szerintem a Netflix az bármit szeretett volna, amire ráírhatja, hogy Grand Theft Auto.
Aha.
És egyáltalán nem egy Grand Theft Auto-szerű játékot gondolt, én úgy gondolom, mert hát azt valakinek le is kell fejleszteni, a Rockstar az annak valószínűleg nincs sok processzor ideje erre, mert ő a saját dolgait fejleszti. Szóval, hogy ebből egy nagy dolog nem lehetett volna, hogyha összejött volna, akkor se. Úgyhogy nem tudom, valamilyen egyszerűbb kis, tényleg telefonon nyomkodható bármi. Nyilván nem egy endless runner, hanem lenne valami bonyolultabb, valami szabad világba, tudod, ilyen nagyon leegyszerűsítve, nem küldetések helyett, nem tudom, ilyen puzzle játékok, vagy bármi, amire rá lehet nyomtatni, hogy Grand Theft Auto. Hát nyilván a Rockstar meg nem akarta a brandet azt így devalválni, vagy hogy mondjam.
Hát pláne úgy gondolom, hogy éppen már fejlesztik ezzel a GTA 6-ot.
Persze.
Ami,
persze.
Hogyha minden hír igaz, akkor jövőre meg is jelenhet.
Hát ez még nem hivatalos adat.
Igen. Hát de úgy, a GTA az, és a Rockstar az mindig eléggé szűkszavú szokott lenni ezekkel, nem?
Persze. Igen. És nem szokták azt, hogy 2 évvel a megjelenés előtt már elkezdik promózni, mert hát nincsenek rászorulva.
Abszolút így van. Jó, kicsit dumáljunk egy másik olyan dolgról, amit mind a ketten szeretünk, de volt egy kis probléma a háttérben az elmúlt időszakban, az pedig a Rick és Morty. Ugyanis megjelent most már, amikor ezt felvesszük, kijött a második rész is, kijött a 7. évad, méghozzá Justin Roiland nélkül, és azért is érdekes, hogy most ezt így az e-heti hírek így jöttek össze, hogy ennyi gaming csatlakozás van, mert azért ebben is van gaming csatlakozás, mert ugye a Justin Roiland hangjával jött ki idén?
High on Life. Az tavalyi játék, de nem csak a hangjával, hanem az a Justin Rolandnek a stúdiója.
Effektíve.
A Squanch Games. Tehát, így hogy az csinált már a Justin Rolandnek volt egy ilyen stúdiója, vagy van, és az több játékot készített. Már szerintem a High on Life volt a legjobb. Az se volt feltétlenül egy ilyen nagyon jó játék, de engem szórakoztatott. És hát ugye a Dan Harmon a másik alkotó, aki mondjuk korábban például csinálta a Community-t, nem tudom mi is a magyar címe, valami szörnyű címe.
Fú.
Balfékek, azt hiszem az a cím, hogy Balfékek. Tudod, a Chevy Chase, nem tudom, Gillian Jacobs, meg...
Hát figyelj, gyakorlatilag meg, a Marvel
film... David Glover.
A Marvel filmeknek az írói és mellékszereplői mind megfordultak a Community-ben.
Aha. Egyébként. Na és hát igen, és a Community-t én annak idején néztem, nekem nagyon tetszett, és az első évadban például John Oliver volt az egyik mellékszereplő, egy angol tanár, az is rohadt jó volt, és ott azt hiszem 3 évad után volt az, hogy valamin összevesztek, és a Dan Harmon kiszállt, és nagyon-nagyon lehetett érezni a színvonalon, hogy a következő évadban nem volt benne a Dan Harmon, és én azt éreztem a Justin Roiland játékain is, hogy ő nem annyira vicces a Dan Harmon nélkül. Ezek a Squanch Games játékok annyira azért nem voltak poénosak, mint bármelyik Rick and Morty epizód. Hát most az új évadból ugye 2 rész jött ki a Rick and Mortyból, mind a 2-t megnéztem. Itt meg azt érzem, hogy a Dan Harmon is egy picit kevés a Justin Roiland nélkül. Tehát ők valahogy nagyon jól kiegészítették egymást. És most nem a hangokra értem, mert ugye a Justin Roiland volt az, aki a Ricknek és a Mortynak is a hangja volt, meg egy csomó szereplőnek, szóval új szinkronhangokat kellett keresni.
Amiből nem tűnik fel kitették. Semmi, ha nem mondták
nem
volna.
Nem sok.
Ugye? Aha. Nem tűnik
nem
fel.
Nem sok. Jó hangokat találtak. Talán a Rick az, aki így nem elég karcos a hangja, vagy nem elég ilyen alkoholista hangja van.
Nem böfög.
Nem olyan ordinári, mint eddig volt. De úgy teljesen okék a hangok, igen. Viszont valahogy a 2 résznek a sztoriai, meg a viccesség az egyszerűen ilyen kevésbé agyament, mint a korábbi évadokban. És én főleg azért szerettem egyébként a Rick and Mortyt, mert hozott valami olyan ötletet, amire egy hard sci-fi filmet lehetne felhúzni, és abba belerakott olyan poénokat, amitől néha egészen szürreális irányba ment el a dolog. Hát amikor, nem tudom melyik évadban volt az a rész, amikor magánval a sztorinak az elemeivel játszadoztak. Tehát volt egy ilyen szupergonosz, aki magát a történetet csavarta meg, és egy vonaton utaztak, és akkor jött egy flashback szuperhős, annak az volt a képessége, hogy flashbackeket csinált, és rögtön a sorozatba is jött egy flashback. Szóval nagyon őrült ötletek voltak, és most meg, hát volt 2 rész, az első részben egy csomó régi karaktert visszahoztak, meg berakták Hugh Jackmant, akinek a hangja is Hugh Jackman, meg a Predátort, van egy szép popkulturális utalás, de úgy sok ötlet nincsen, főleg veszekednek.
A 7. évad, ugye azért hány évadnál szoktak a sorozatok így ellaposodni? Az ilyen 5. évadtól fölfelé egy kicsit én ezt érzem, hogy nem tudok olyan sorozatot mondani, ami 5 évad után is még ugyanolyan barom jó lett volna. És egy csomószor azt látom, hogy pont az elmúlt 2 rész alapján arra gondoltam, hogy kezd ez is ilyen Simpson családosodni, meg South Parkosodni, a Rick és Morty, hogy tudod, amikor amikor már annyi mellékszereplőt hoznak vissza, hogy elkezdenek nem a főszereplőkről szólni a részek, hanem visszahozni a szomszédot, visszahozni a bűnöz, az űrmafiózókat, tudod, hogy a Dr. Puppyface, vagy hogy hívták, Mr. Puppyface, vagy...
Puppy Butthole.
Puppy Butthole, igen. Szóval, hogy egy kicsit ezt érzem, hogy akkor kezdett el a Simpson család, meg a South Park is kicsit ugye elgyengülni, amikor túl sok fókusz került a mellékkarakterekre epizódonként. És itt is ezt érzem az elmúlt 2 részben, hogy ahelyett, hogy még mindig Rick és Morty csinálná az ilyen őrült meta poénkodást a világban, ehelyett azt kell néznem, hogy ja, most már a fűnyíró szomszéd is kapott epizódot kb. Vagy hát nem saját epizódot, de hogy egy ilyen másnaposok epizód lett ugye az a rész, és hogy nekem ez egy kicsit csalódás, mert hogy én pont azt szerettem a Rick és Mortyba, hogy ott minden rész azért arról szólt, hogy van Rick és Morty, és akkor esetleg a család többi tagja jobban beilleszkedik a sztoriba, de annál többre én nem vágyom, én Bird Personből se szeretnék ennél többet, mondjuk, érted? Szóval, hogy oké. Okay.
Hát nem.
Szóval ezt mondom, hogy egy kicsit ettől félek, hogyha ez ezen a vonalon marad, akkor szerintem a Dan Harmon inkább menjen el csinálni egy csomó más izgalmas dolgot, és engedjük el a 7. évadnál. És akkor ez szép.
Így, ahogy mondod. A második rész se jött be egyébként. Ott az alapötlet tök jó volt, ott van egy ilyen testcserés poén, nem akarom előni, hogy kicserél testet kivel, de abból is így nem hoznak ki eleget valahogy. Ott is azt éreztem, hogy nem volt ott a berugott Justin Roiland, hogy hozzátegye azt a 3-4 szürreális poént, amitől még erősebb lett volna. Egyébként nehéz lesz ezt elengedni, mert hát 10. évadig tudtommal a Cartoon Network-el van egyezmény valami, nem tudom, még valami 70 részre, kötöttek egy-két évvel ezelőtt szerződést, szóval ebben még jó pár évad szenvedés van, hogyha ez így megy.
Amúgy azt tegyük hozzá, hogy azt nem mondtuk el, hogy a Justin Roiland miért nem szerepel a sorozatban, miközben azért tényleg az ő hangja az ikonikussá vált, sőt, én azt is megmerem kockáztatni, hogy ez a fajta ilyen nagyon pörgős párbeszéd, ami a Rick és Mortyban van, ez az elmúlt pár évben elkezdett standardé válni a felnőtt animációban. Nem tudom, a Star Trek aha. Lower Decks nevű sorozat megvan-e?
Nem.
Figyelj, ott már nagyon látszik az, hogy ott is úgy beszélgetnek egymással a karakterek, hogy egymás szavába vágva, kurva gyorsan, mint ha mindenki ADHD-s lenne.
Én az Inside Job, az nem tudom, azt
az is ilyen. Tudta,
de
az
is ilyen. Ott éreztem ezt, igen.
Az is abszolút igen. Ilyen, szóval, hogy ezt hiszem, hogy a Roiland egyébként óriási hatása volt az iparágra, viszont kiderült, hogy hát enyhén szólva nem túl kedves módon közeledett a fiatal női rajongóihoz, elég abuzív, erőszakos ember volt, toxikus munkahelyi környezetet tartott fent a stúdiójánál, és sokan ezt szóvá tették, és kiderült, és azt hiszem olyan is volt, hogy valami fiatalkorú lánynak is írt SMS-eket, hogy...
Hát itt több fordulat volt, mert az első vádak alól felmentették őt aztán később, de utána még mindig voltak nők, akik vádolták, és igazából a stúdiójából, vagy hát így a környezetéből is, akik név nélkül megszólaltak, azoknak a beszámolóiból így nagyon összecsengően az jött ki, hogy ő ott egy ilyen kis saját birodalmat épített, ahol ő volt a
szupersztár.
A szupersztár, ami nem lenne gond, csak hát így kicsit túl, hogy fogalmazom.
Visszaélt a hatalmával.
Visszaélt a hatalmával, igen, minden szempontból.
Még egy dolog, a Solar Opposites. Ugye ez a Justin Rollinnek egy másik műsora, azt hiszem ez Magyarországon is megy, meg nem mondom milyen címmel. Kicsit hasonló, mint a Rick és Morty, egy a földön élő, földön kívüli családról szól. Mm-hmm. És a Roiland adja a szinkron hangját mindenkinek, és ott is nagyon látszik, hogy a Roiland a Harmon nélkül. Csak egy böfögő, sértegető ember, és hiányzik az a nagyon eredeti metahumor, ami a Harmonban megvan.
Igen, hát ez szomorú, hogy ez a páros szétment, mert ők nagyon... Tehát még a hatodik évad is tök erős volt szerintem.
Szerintem is. Egyértelműen. Jó, ha ne is temessük a Rick és Mortyt, de hogy valószínűleg ez... Nem azt mondom, hogy olyan lesz, mint az Office Michael Scott nélkül, de azért közeledünk afelé az első két rész alapján. Akkor lapozzunk is. A Stöki ugyan nem nagy anime néző, sőt, vagy hát, hogy is mondjam, a klasszik animéken kívül nem nagyon szeret szerintem animéket, akkor inkább így mondanám.
Nem nagyon.
Mert azért mi ez, akit azt azért szeretted azért?
Persze.
Na, azért
persze,
mondom.
Ghost in the Shell-t is.
Igen.
De én vagyok az ember, akinek nem tetszett az Akira, és mindig... Igen, mindig ilyen arcot kapok erre, mint amit te vágsz most az Zoom-on.
Szóval, hogy megjelent a Captain Laserhawk anime a Netflixen, és ugye ennek is van gaming kapcsolódása, ugyanis ez a Far Cry 3 DLC-jéből készült anime sorozat. Ha azt mondja neked valaki 2003-ban Stöki, egyszer arról fogsz beszélgetni a Telexben, vagy a munkahelyen emberekkel, hogy egy videójáték DLC-ből csináltak animét, akkor mit mondtál volna? Ez jó
nem
vagy rossz?
Nem tartottam volna valószínűnek. De igen, a Capcom az nagyon ráment a videójátékos animékre egyébként.
És egyébként az van, hogy kurva jók is. Szóval hogy az a megdöbbentő, hogy ugye mi aztán pláne sokat beszélgettünk erről korábban is, hogy ugye nagyon sokáig élt az az állítás, hogy nem lehet jó filmet, sorozatot csinálni videójátékból. Mert valamiért a 90-es évek óta próbálkoznak ezzel, és nem sikerül. És az elmúlt években olyan dolgok jöttek ki videójátékos háttérből, mint a Cyberpunk Edgerunners, a Castlevania, a Dota anime, vagy az Arcane, ami...
Arcane.
Az Arcane az egy önmagában szerintem a legjobb 3D animációs sorozat, amit valaha életemben láttam, és ezt úgy mondom, hogy fingom nincs a League of Legends világáról. Sose játszottam
nagyon
vele.
Nagyon szép, nagyon szép.
És hogy ez érdekel, hogy te ezt hogy látod, hogy ez az animés... gaming content, ez inkább a stúdióknak kell, hogy kicsit a régi márkáikat frissen tartsák, például a Far Cry esetében. Azért mégiscsak egy a Far Cry 3 DLC-je mennyi idős? 10 éves játék legalább? Szerintem. Most nézem is.
Hát már a
idén 10 éves,
hatodik
igen.
Rész jelent meg, úgyhogy igen. Legalább annyi, igen.
És ráadásul ugye ez egy ilyen kifejezetten ilyen 80-as évek akciófilm paródia egy picit az egész.
Igen.
És hogy ezt te hogy látod, hogy ez inkább egy marketing eszköz, vagy talán eljutottunk végre oda, hogy már azok, akik tényleg értik a videójátékokat, már vannak annyira idősek, hogy tudjanak is csinálni belőle egy jó filmet, sorozatot, animét.
Szerintem ez elsősorban azért a Netflixnek jó. Uh-huh. Tehát nyilván a stúdióknak is, mert el tudják adni a brandet, de például lesz novemberben jön az Onimusha című játékból a Netflixen egy anime, és nincsen egy új Onimusha játék, ami itt van a küszöbön, és meg kéne promózni, tehát ilyen értelemben nincsenek rászorulva a stúdiók, egyszerűen örülnek, hogy kapnak pénzt, meg az igényesebbi az bele is száll a kreatív folyamatba, hogy ne legyen abból egy 93-as Super Mario film, vagy valami hasonló rettenet. De hát igen, ugye szeptember jött ki a Castlevania, ami, mi is a magyar címe? Démon Kastély.
Tényleg ez a magyar címe?
Démon Kastély Nocturne, vagy valami ilyesmi a magyar címe. És mondom, novemberben jön az Onimusha, és hát valamikor augusztusban vagy szeptemberben volt az, hogy a Netflix már egy külön online eseményt tudott arra felhúzni, hogy milyen animációs filmek fognak jönni a közeljövőbe, és ott is volt egy csomó ilyen. A Devil May Cry-ból fog például készülni egy sorozat, akkor hát a Sonicból már van, és abból lesz egy új évad, ez a Sonic Prime, akkor ez a Captain Laserhawk, amit mondasz, ugye ez már októberi, de Tomb Raiderből is lesz a Legend of Lara Croft címmel, abból is már kijött egy teaser. Szóval erre ők nagyon rámentek, de hát ugye az élőszereplős videójátékokba, vagy a élőszereplős videójáték sorozatok is, ugye Witcher, a One Piece, nem tudom. Jó, mondjuk az eredetileg egy manga, tudom.
De... Igen. De mondjuk a Last of Us.
Hát, ja,
csak az nem Netflix. Igen, abszolút.
De érezhető, hogy nem csak akarja közelíteni a két médiumot, hogy lesz egy játék szolgáltatása, mindenféle játékokkal, jó, hát mondjuk Grand Theft Autóval nem, hanem úgy is, hogy a játékokból készít minél több remélhetőleg igényes rajzfilmet, vagy akár élőszereplős filmet, és hát akkor az néha bejön, néha nem. Witcherből is volt egyébként.
Így van. És mennyivel jobb volt, mint az elmúlt két év az?
Igen.
Egyébként. Azt érdekes...
Na, azt néztem egyébként.
Ne is beszéljünk róla szerintem, mert csak felbaszom magam.
Nem, úgy értem, hogy azt néztem, bár nem vagyok egy anime fogyasztó.
Ja, igen. De az jó is volt szerintem, az működött is. Nekem az érdekes nagyon a Netflixben, hogy most nincs nem a pontos adatsor. Volt egy kimutatásuk arról, hogy a Netflix felhasználói mekkora százalékban néznek animét. És igen, hogy ez egy tavalyi hír, több mint a Netflix feliratkozóinak több mint a fele legalább egyszer nézett animét 2021-ben. Az egy brutális szám, az egy elképesztő szám, és ebben az érdekes nekem mindig, hogy azért a japán szórakoztóipar az egyébként sose volt egy olyan világ, akik szívesen vállalták volna, hogy amerikai piacra csinálnak bármit. Nyilván egy Sony, vannak példák, de például a japán animék, azok nagyon ritkán tudtak működni amerikai koprodukcióban. És mintha azt látnám, hogy a Netflix valamire rájött, mert hogy az új Netflixes animék, azok japánul néznek ki, viszont hiányoznak belőlük azok a klasszikus japán hülyességek, tudod, a kis izzadságcsepp, a nagy szemek, az ilyen kawaii fej. Végre, mintha a japán piac rájött volna arra, hogy érdemes az amerikaiakkal együttműködni, mert most ott van a pénz. És ennek lett az eredménye az, hogy kifejezetten nyugatias hangulatú, de japán minőségű animációk készülnek a Netflixen.
Illetve hát én még azt is hozzátenném, hogy a történetvezetés is valahogy fegyelmezettebb, mint
abszolút.
Japán animékben, szerintem ez is számít.
Nincsenek filler epizódok.
Mert engem az idegesít nagyon sokszor egyébként a japán videójátékokban is, hogy a történet, amit elmesélnek, az így csapong, LRS szálakat, túl sok minden van benne, nem tudom, szerintem, hogy érezhető, hogy egy másik kultúrának a termékei, és így az animéknél is én ezt éreztem, és többek között ezért sem nézek nagyon animéket. Igen, tehát amikor ez tud találkozni így a keleti animéknek az erényei, a nyugati, nem tudom, forgatókönyvíróknak a tényleg fegyelmezettségével, ki tudnak sülni jó dolgok.
Én ezért mondom neked, hogy szerintem csekkold le ezeket az újakat, mert az a jó benne például a Castlevania-ba is, hogy Ugye a régi animék úgy működtek, hogy 13 epizód volt egy évad, hogy volt mindig egy ilyen fix, ilyen, hogy hány résznek kell elkészülnie, pont. És ugye ezért volt sok a filler, ezért volt az, hogy a Dragon Ball-ba egy Kamehameha az 6 részen keresztül tartott. Ugye most az van, hogy azt mondja a Netflix, hogy sziasztok, kell 4 félórás epizód. Ennyi. És, uh-huh. ott tényleg nehezebb csapongani, szerintem, és ezért működik baromi jól. És én a Captain Laserhawkot úgy is meg fogom nézni, hogy én nem játszottam a DLC-vel, csak a Far Cry 3-mal, ami egyébként szerintem a legjobb Far Cry az elmúlt évekből. Nem tudom, te játszottál a Far Cry-okkal?
Játszottam. Igen. Talán az a legjobb.
Hát a fő ellensége annak volt a legjobb, egyértelműen.
Nagyon emlékezetes volt, igen. Még a 4-es is jó volt szerintem.
A 4-es is jó volt, de ez a tetoválós, hogy az összes skilled, egy új tetkó lesz a kezeden, az nekem egy ilyen, máig egy meghatározó élmény, és kicsit rossz látni, hogy mondjuk a Far Cry 6 az már mennyire fantáziátlan volt ehhez képest.
Igen. Jó. A 3-as volt a legjobb szerintem is. És jó volt ez a spin-offja is, ez a Blood Dragon.
Azzal nem játszottam sajnos.
Az hát amiből van. Készült.
Így van, tudom, azért mondom, hogy az sajnos, én csak videókat láttam, és pont azt néztem, hogy ha én ilyen 80-as években lettem volna gyerek, tuti imádnám. És akkor következzen a fő, hát nem a hét témája, hanem azt hiszem a legfőbb téma az eheti adásba, az az Actibliz, ahogy hívják most már minden az interneten, az Activision megvásárolta a Blizzard kiadót, és kevés jobb ember van a stökinél, hogy ezt így elmagyarázza, hogy ez miért óriási dolog. Annyit mondok, hogy azt hiszem 70 milliárd dollár lett a végleges összeg.
Igen, 68,7 milliárd dollár.
Csak hozzávetőlegesen a Marvel és a Star Wars került 4-4 milliárd dollárba a Disneynek annak idején, sőt, a Disney a komplett Foxot vette meg 73 milliárd dollárért pár éve. Na ehhez képest mérjük azt, hogy mit jelent az, hogy az Activision megvett egy darab stúdiót.
Nem, a Microsoft vette meg.
Bocsánat, igen. A Microsoft
tehát nem egy darab stúdiót vett, hanem egy nagy céghálózatot vett meg a Microsoft, a Activision Blizzardot, ugye?
Így van.
Aminek már a neve is mutatja, hogy az is két nagyobb cégnek a összeolvadásából jött létre. Hát igen, itt van több szereplő. A Microsoft ugye a világ, azt hiszem, második legértékesebb cége, ővé az Xbox konzol, és akkor vele szemben van a Sony, ővé meg a PlayStation, és ugye az utóbbi, nem tudom, két konzol generációban inkább a Sony-nak állt a zászló, és a Microsoftnak valamit kezdeni kellett, korábban ő sok fejlesztő csapatot, stúdiót elengedett, egy ponton észbe kaptak, és elkezdtek veszettül felvásárolni stúdiókat, fejlesztő csapatokat, és hát ez egyre nagyobb volumenben történt. Hát 2020-ban 7,5 milliárd dollárt költöttek már arra, hogy a Bethesdát birtokló ZeniMax médiát megvegyék. Ugye ott vannak olyanok, mint a Bethesdánál, mint a Doom,
Fallout,
Wolfenstein, az Elder Scrolls széria, a Fallout, így van. És hát az Activision Blizzardot, hogy megvették, az pedig egy óriási fegyver a konzol háborúban. Az Activision az egyik legrégibb, még aktív játékos cég egyébként. 79-ben alapították, még az Atariból kiváló dolgozók. Azóta mindenféle kanyarral ők lettek egy ilyen óriás kiadó, és 2008-ban összeolvadtak a Vivendi Games-el, vagy hát megvették, és a Vivendi Games-é volt a Blizzard. A Blizzardot 91-ben alapították, és hát ott meg a Warcraft, a Diablo, Overwatch, ott ilyen címek vannak, és hát így jött létre a Activision Blizzard, és akkor most ez mind ment a Microsofthoz, plusz az Activision-é volt vagy még mindig az a King, ami egy nagyon jelentős mobiljáték kiadó. Ugye ővék a Candy Crush. Szóval, igen, tehát ez a Microsoft a mobiljátékpiacon is egy elég jelentős torta szeletet kapott meg. Úgyhogy itt nagyon sok mindent vettek meg, rengeteg pénzért, felfoghatatlan mennyiségű pénzért. És hát azt is azért meg kell említeni, hogy a Sony és a Microsoft az kicsit más cégstratégiával küzd már a konzol háborúban. A Sony az abszolút az eladott konzolok számát villantja mindenhol, most már több mint 40 millió PlayStation 5-öt adtak el, nagyon jól fogy, rengeteg exkluzív játék, ami azt jelenti, hogy csak PlayStation-re megjelenő játék, és akkor esetleg még egy-két év múlva megjelenik PC-re is, de Xbox-ra semmiképpen nem. És ezzel szemben a Microsoft az elhallgatja, hogy mennyi új Xboxot vettek meg, ez a Xbox Series, ugye, sorozat. Hát nyilván azért, mert sokkal kevesebbet, mint a PlayStation 5-ből, viszont ott ő a Game Pass előfizetői számot mutatja mindenhol, ami most már több mint 30 millió. Ez a Game Pass, ez ugye a Microsoftnak egy ilyen videójáték. Azt szokták mondani, hogy a videójátékok Netflix-e, de azért ez kicsit leegyszerűsítő, de egy ilyen videójáték szolgáltatás, egy havi díjért játszhatsz a Game Pass könyvtárában levő játékokkal, és még konzol se kell hozzá egyébként, elég egy megfelelő okos tévé is, tehát ez streamelve is működik már. Úgyhogy innentől kezdve tényleg nem feltétlenül van értelme annak, hogy ki hány konzolt vett, hanem ez a Game Pass előfizetői szám, ez egyre fontosabb lesz. És erre válaszolt is a Sony egyébként, nem sokkal azután, hogy ezt bejelentette a Microsoft, ezt a vételt. Pár hónappal később átalakította az online szolgáltatását a PlayStation-nál, hogy az is ilyen Game Pass-szerű legyen. A Microsoft az ezen a szolgáltatás piacon azért sokkal nagyobb előnyben van. Ők megtehetik azt is, vagy megteszik azt is, hogy a teljesen új játékokat beteszik a Game Pass-ükbe. Hát ugye most a Starfield az bekerült Game Pass-be.
Az amúgy döbbenetes, hogy havi 3000 forintért kapsz egy Starfieldet.
Igen, hát meg egy csomó más játékot.
Az meg igen.
Igen, igen. Hát most, hogy az Activision Blizzard az övüké, nyilván rengeteg lehetőség van. Tehát ott van, nem tudom, a Tony Hawk Pro Skater is, amit tudom, hogy te szeretsz. Bármikor újraéleszthetik, akkor innentől a Guitar Hero-t például. De hát rengeteg nagy stúdió is. Szóval hát ez egy óriási dolog, és hogy ideig eljutott a Microsoft, azért az egy ilyen 21 hónapos szappanopera volt.
Hát ezt akartam kérdezni, hogy volt. Ugye ez a hír, ez nem friss, hogy megvenni a Microsoft az Activision Blizzardot, de hogy az, hogy erre csak most adtak engedélyt az amerikai, meg az európai gazdasági hivatalok, az miért húzódott el ilyen sokáig? Miért tűnt úgy, hogy például ugye arról is szó volt, hogy például azt mondom, a britek, talán ott sokáig akadékoskodtak, hogy a cloud gaming az máshogy legyen, szóval, hogy kicsit olyan feelingje volt az embernek, hogy ha ma kéne döntenem arról, hogy a Facebook megvesse az Instagramot, akkor nem engedném meg neki nyilván. És kicsit itt is ezt éreztem, hogy benne volt a pakliban, nem, hogy ezt valamelyik versenyhivatal ezt nem fogja engedélyezni.
Hát, elmérték benne volt a pakliban, de az elejétől látszott, hogy a Microsoft azért elég komoly engedményekre is képes, illetve elég határozottan harcol ezek ellen, a hivatalok ellen. Egyébként bejelentették, ugye ezt 2022 elején, tehát tavaly januárban, és már akkor úgy jelentették be, hogy 2023 nyárig fog ez bekövetkezni. Tehát úgy számoltak, hogy ez egy másfél éves folyamat lesz. Volt egy határidő, és egy idő után már közölték, hogy július 18, hogy addig ezt le kell zavarni, különben a Microsoft 3 milliárd dollár kötbért fizet az Activisionnek, hogyha ez nem jön össze. Ebben a bizniszben már a kötbér is ilyen milliárdos nagyságrendű, és hát valamikor 2022 második felében, így szeptembertől decemberig jelentették be sorra a mindenféle piacfelügyeletek, hogy vizsgálódnak az ügyben, hogy ez mennyire problémás ez a deal. Hát itt a három legnagyobb az amerikai szövetségi kereskedelmi bizottság, ez a Federal Trade Commission, a vicces FTC rövidítéssel. Annak egy ilyen közismerten trösztellenes vezetője van, Lina Khan, úgyhogy ők nagyon beindultak. De hát jelezte az Európai Bizottság is, hogy problémái vannak, meg hát a brit versenyhivatal, a CMA. És hát ezek mellette még ilyen kisebb sóhivatalok, például a japán piacfelügyelet, meg hasonlók, de ugye ez a három piac volt elsősorban fontos a Microsoftnak, hogy itt engedélyezzék. Az EU-ban, a briteknél, meg Amerikában. És hát itt elsősorban ugye az volt a kérdés, hogy nem került túlságosan monopól helyzetbe a Microsoft ezzel az exkluzivitással. Ugye elméletben megteheti azt is, hogy a Call of Duty-t azt nem engedi ki PlayStation-re innentől kezdve, és sokkal szegényesebb játékkínálatot kaphatnak a PlayStation vásárlók, és akkor innentől kénytelenek lesznek Xboxot venni, és akkor így torzítja a piacot a Microsoft azzal, hogy egyszerűen túl nagy befolyása van a piacra. És hát ezt kellett vizsgálgatni. A Microsoft az egyébként többször felhozta példaként a Minecraftet, ami szintén az övüké, felvásárolták 2014-ben a Mojangot, ami csinálja Minecraftet. Egyébként az is egy 2,5 milliárd dolláros aha. biznisz volt már. És hát azóta is a cégnek az egyik legfontosabb videójátéka, mindenféle spin-offokkal, és arra mutogatott, hogy hát ez megjelent mindenfélére. Hát miért korlátozná a Call of Duty, semmi érdeke nincs abban, és egyébként én is a gyerekekkel Minecraft Dungeons-t játszom a PlayStation-ömön, szóval tényleg ott van a Minecraft is mindenhol, és hát azt mondta, hogy a Call of Duty-val is ez fog történni, aztán egy idő után nem csak mondta, hanem szerződéseket kötött 10 évre a Nintendo-val, Nvidia-val, hogy 10 éven keresztül biztos lesz Call of Duty. A Sony-val is akart kötni, de a Sony az nagyon keményen próbált harcolni ez ellen a deal ellen. Hát most már ki lehet mondani, hogy sok mindent nem értek el. Hát ennek azért voltak nagyon vicces fordulatai ennek az egésznek. Jellemzően ezek a meghallgatások. A legjobb az júniusban volt egy 5 napos ilyen meghallgatás az amerikai piacra, ugye, az FTC-nél. És hát ugye ez egy nyilvános szövetségi felügyeleti hely, ami azt jelenti, hogy beülhetett bárki, sőt, streamelték ezt élőben.
De jó. De, és te nézted?
Lehetett élőben. Nem néztem, én utólag visszaolvastam egy live blogot, azt hiszem a Virgin volt egy live blog. És hát, de hát ott olyan emberek, mint Bobby Kotick, aki a Activision-nek a nem túl kedvelt szereplője, vezetője, Satya Nadella, vagy Satya Nadella, azt hiszem úgy kell mondani, a Microsoft CEO-ja, Jim Ryan, a Sony teljes ilyen videójátékos részlegének a vezetője, ilyenek voltak ott, és tudod, ezek a bírók, azok nem feltétlenül vannak képben, és te, mint játékos viszont pontosan tudod, hogy működik ez a játékban, és ott ülsz, nézed ezeket az embereket, ahogy próbálnak pofátlanul hazudni a bírónak, és eladni azt, hogy a saját igazságukat úgymond, és hát ott volt egy ilyen nagyon vicces pillanat, amikor a Sony meg a Microsoft próbált egymás alá licitálni, hogy hát mennyire szerencsétlen helyzetben vannak, és akkor mondta a Satya Nadella, hogy hát csak a Sony miatt vannak exkluzívok, rég elengedte volna. Hát a Microsoft, ez konkrétan elhangzott tőle, hogy a konzolpiac alacsony részesedési szereplője, és akkor mondta erre a Sony, hogy mi? Ez a kis PlayStation? Ugye vagy? Hát nézd, mennyi játék van nálad, mennyi stúdió. Szóval ez nagyon vicces volt. Aztán ilyen dokumentumokat kellett beadni, akkor volt olyan, amit véletlenül nem titkosítva adtak be, olyan is, hogy kihúztak fekete filccel dolgokat, aztán inkább az a filc sötét, szürke volt, és átlátszottak információk, és akkor így derült ki például, hogy a Last of Us 2-nek a fejlesztési költsége az 220 millió dollár volt a Sony-nál, a Horizon Forbidden West az is több mint 200 millió, így derült ki, hogy a Sony-nál 1 millió játékos csak a Call of Duty-val játszik.
Wow.
És ez 1,5 milliárd dolláros bevételt jelent a Sony-nak egy évben.
Akkor azért nem csoda, hogy a Sony ebbe így beleállt?
Nem csoda, persze, aha. persze. Kiderültek ilyenek, hogy a Microsoft az miket akart volna megvenni, meg akarták venni a Sega-t, gondolkodtak azon, hogy a Square-t, gondolkodtak azon, hogy a Bungie-t, aztán Bungie-t megvette a Sony, nem sokkal azután, hogy ők bejelentették ezt az Activision deal-t. Szóval ez egy nagyon újságírói szempontból egy nagyon érdekes folyamat volt ezt így végigkövetni, és kicsit sajnálom is ez miatt, hogy vége, mert akkor innentől kezdve megint nem fogunk tudni semmi benfentes információt. És akkor hát igen, az Európai Bizottság az engedélyezte, nem is tudom mikor, valamikor ősszel talán ezt az egészet. A brit piacfelügyelet az elkezdett kötekedni a felhő szolgáltatások piaca miatt, tehát őket egy idő után már nem az zavarta, hogy esetleg nem lesz Call of Duty a Sony-nál, hanem az, hogy ugye ez a nem kell konzol ahhoz, hogy játsszál az okostévén, ez feltételezi az, hogy van egy erős ilyen felhő szolgáltatás, hogy streameled élőben a játékot. Ugye egy játékot streamelni az nem ugyanaz, mint a a filmet streamelni, mert sokkal nagyobb adattömeg, meg visszafelé is kell valamit streamelni, hogy a játékos akcióit továbbítani, akkor annak megfelelően alakul a játék, akkor azt a képet visszaküldeni, szóval ez egy bonyolultabb folyamat technikailag. És hát ennek van egy külön piaca, ahol tényleg a Microsoft az ami ilyen eléggé monopól helyzetben van, vagy hát nagyon nyomasztó piaci fölénye van, és itt akart valamiféle biztosítékokat a brit piacfelügyelet, és aztán a Microsoft ez bevállalt egy elég durva dolgot, és tulajdonképpen ez a egyetlen komoly engedmény így az egész két éves sztori alatt, hogy a Ubisoftnak átadta a felhő, a játékok ilyen felhő streamelési jogait. A Ubisoft az egy ilyen elég nagy, de gyakorlatilag családi vállalkozásnak tekinthető még mindig kiadó, és hát nála lesznek a Activision Blizzard játékoknak a streamelési jogai, nem teheti exkluzívá így a Microsoft a játékokat, és ő is a Ubisofttól fogja visszalicenszelni. És akkor ez megnyugtatta a brit versenyhivatalt, október 13-án bejelentették, hogy rendben, jóvá hagyjuk az üzletet, és még aznap véglegesítették a dealt. Itt izgalmas volt a vége, mert október 18 volt az új határidő, mert ezt júliusban újra tárgyalták, hogy mégse kelljen kötbért fizetni, ugye mégse rajtuk ment el a deal, és akkor úgy tárgyalták újra, hogy augusztus 29-től már 3,5 milliárd, szeptember 15-től pedig 4,5 milliárd volt a kötbér, a fizetendő kötbér, hogyha október 18-ig nem jön össze a deal. És akkor október 13-án bejelentette ezt a versenyhivatal, és akkor aznap bejelentette a Microsoft is, hogy oké, aláírtuk a papírokat. Az amerikai piacon még nincs teljesen lejátszva a meccs, ott ez a Federal Trade Commission ezt blokkolta, vagy megpróbálta blokkolni az üzletet, de aztán a bíróság ezt elutasította, fellebbeztek, akkor a fellebbezés is elutasította, de ott még nincsen lejátszva minden ilyen kör, fellebbezési kör, meg trösztelenes vizsgálat, de már olyan állapotban van a deal, hogy attól még Amerikába is le lehetett ütni, úgyhogy ennek a nagy szappanoperának így lett vége, és hát nem tudom ezzel mennyire van összefüggésben, hogy szeptemberben derült ki az is, hogy Jim Ryan a Sony-nak ez a szórakoztató üzletágának a vezetője, az 30 év után távozik a cégtől, utód nélkül, ami azt jelenti, hogy ez azért nem egy régóta élelődő dolog volt, vagy nagyon érdekelne, hogy ott mi történt a háttérben, de lehet, hogy valamennyire köze van ennek is, hogy ezt nem tudta eléggé elgáncsolni ezt a dílt. És hát egy másik CEO, akinek a fejébe kerül, ez Bobby Kotick, aki januárban távozik a Activision éléről. Még azt nem mondtam el, bocsánat, aztán befejezem ezt a sok pofázást, hogy az Activision Blizzard az egy elég rossz állapotban volt így morálisan, mert úgy 2020-tól kezdve nagyon durva dolgok derültek ki, főleg a Blizzard környékéről, ott ilyen, az, hogy nemi alapon különböztették meg az, hogy ki mennyit keres, meg milyen pozícióba kell, az egy enyhébb dolog volt, de hát ott ilyen durva szexuális zaklatások voltak, meg nem tudom, a szoptatónő nem tudott rendesen szoptatni, meg nem tudom, eltűnt az anyatej a hűtőből, ilyen nagyon durva sztorik voltak, és hát ez hozzájárult ahhoz, hogy meggyengült az Activision Blizzard. 2021 elején 100 dollár fölött volt a részvényük, 2022 elején 65 dollár, elég jelentősen, és akkor, tehát ez a gyengülés volt az, ami a Microsoftot arra készítette, hogy jó, hát akkor miért ilyen kis cégeket vegyünk meg? Miért ne vegyük meg az Activision-t? És akkor, amikor meg volt gyengülve az Activision, akkor megvette, vagy akkor jelentették be. Egyébként az Activision Blizzard alkalmazottak valószínűleg megkönnyebbültek valamennyire, mert onnan jöttek ilyen infók a Bloombergnek, hogy ott azért azt gondolják, hogy a Microsoft az éppen zajló megtisztulási folyamatot azt azért végig fogja verni elég rendesen.
Utolsó kérdésem a tényelvastok ki, mert Asusra elmondtam mindent a témával kapcsolatban. Látszik, hogy ezen pöröksz másfél éve konkrétan. Azt jól érzem, hogy egy kicsit ezzel beverték az utolsó szöget a Sony koporsójába, mert úgy értem ezt, hogy Antal Bálint is írt egy cikket nálunk a cloud gamingnek a hatásairól, és Én is észrevettem annak idején, hogy a Microsoft egyértelműen a cloud gaming felé tereli az irányt. Amihez már nem fog kelleni nekünk egy több százezer forintos konzol, hanem csak idézőben csak egy okos tévé. Elképzelhetőnek tartod azt, hogy a következő konzolháború az effektíve már nem is egy fizikai konzolokról fog szólni?
Hát a következő konzol generáció az, az is egyébként részben így a ilyen bírósági meghallgatások során derült ki, hogy 2028-nál előbb nem nagyon tervezik. Hát, hogy akkor mi lesz, én most azért nem vagyok olyan okos, hogy 5 évre előre jósoljak, de egyébként el tudom képzelni, hogy az biztos, hogy sokkal hangsúlyosabb ilyen csatatér lesz. Lehet, hogy ott lesz akkor már fő csatatér, nem tudom. Azt nem mondanám, hogy a Sony koporsójába itt be lett volna verve bármilyen szög. A PlayStation egy erős brand, és ők ugye nagyon rámentek az exkluzív játékokra, mint mondtam. Ott vannak olyan brandek, mint a Last of Us, a Horizon, a God of War,
Pókember.
Most ugye a Pókember játék, ami nekik az ilyen idei csúcsjátékuk volt. Szóval őket azért nem féltem, és hát biztos tudnak úgy is pénzt keresni, hogy egyébként a Microsofttal valahogy megegyeznek, mint ahogy például a Minecrafttel ez megtörtént. Úgyhogy én azt nem mondanám, hogy itt a Sony valami halálos sebet kapott volna. A Microsoft az bejelentette, hogy 2024-ben már bővítik a Game Pass könyvtárát Activision Blizzard címekkel, de ott sincs minden játékot értelme belerakni. Például ilyen nagyon online heavy, ahol így nagyon online játszanak az emberek, ott nem érdemes lekorlátozni, ugye, mert minél több játékos kell, hogy játsza. A Diablo 4 az mondjuk valószínűleg bel fog kerülni a Game Pass-be, el tudom képzelni, hogy az aztán egy idő után így tényleg exkluzív lesz. Jellemzően szerintem a nagy brendek azok inkább több helyre fognak eljutni, és a kisebb brendek fognak exkluzívak lenni a Microsoftnál, szóval én most így az elmúlt évek alapján ezt látom. De hát itt inkább nekem az a kérdés, hogy mi lesz a sok brenddel, amit megkapott a Microsoft. Mert most már tényleg annyi brendje van, hogy ennyi játékot ő nem fog csinálni, és csak ül a neveken, és nem csinál semmit vele, miközben lehet, hogy más csinálna. Például az Activision-é volt a Sierra, ugye a Sierra kalandjátékok, most az is a Microsofthoz került. Nem nagyon fog senki ilyen King's Quest-eket csinálni, meg nem tudom, Police Quest-eket. Az Activision alatt sem nagyon csináltak, de hát most aztán pláne nem, és nem tudom, tehát lehet, hogy ha egy kisebb kiadónál lennének a jogok, akkor ők csinálnának valamit belőle, így meg nem fognak csinálni, és akkor szürkébb lehet akár egy picit a piac. Én mondjuk így ilyen veszélyt látok. De hogy ebben a üzleti háborúban a Microsoft most egy nagyon nagy fegyvert kapott, az biztos. De hát majd megegyeznek.
Jó, szuper, akkor köszi Istoki a nagy Actibliz kifejtést. Ezzel végeztünk is a hírek szegmenssel. Kezdjük a hét témájával, vagy beszéljük a hét témájáról, ami már stöki érintett, ez az őszi játékdömping, videójátékdömping is. Ugye az van, hogy erre nem kell rácsodálkozni, mert az ősz az mindig a legerősebb. Filmek, sorozatok, videójátékok mindig az őszre hoz ki mindenki minden fontos dolgot, meg aztán decemberre a karácsonyi szezonra. De én egy picit azért azt érzem, hogy az idei őszi felhozatal az tényleg nem fair a családos emberekkel. Szóval az, hogy Baldur's Gate 3 ugye az augusztusban jött ki, de konzolra csak szeptemberbe, Starfield, Lies of P, Mortal Kombat-nak a legújabb része, kijött a Resident Evil 4-hez egy DLC, a Cyberpunk-hoz egy DLC, kijött az új Assassin's Creed játék, amiről mintha nem is hallanék semmit, nincs róla semmi sehol, abszolút leszarják az emberek látszólag, és akkor még az új Pókember játék, amit a Stöki meg is írt, amiről lássuk elég szépeket írtál, és akkor még mondhatnám Avatar játék jön decemberben, novemberben a szokásos új Call of Duty, LMV 2 is jön, Super Mario játék is. Ez mennyire számít Stöki egy szokásos ősznek a játékpiacon?
Hát a játékpiacon mindig azért egy ilyen ciklikus volt a működés, hogy a szeptembertől decemberig, de inkább szeptembertől novemberig sokkal több játék jelent meg így átlagosan egy hónapban, mint a többi hónapban. Jellemzően így éveleje volt nagyon üres, és akkor ugye E3 környékén volt talán egy hullám, vagy előtte, és ősszel egy másik. Most már azért egyre inkább jelennek meg évelején is nagyobb játékok. Az Elden Ring az például azt hiszem februárban jött ki.
Igen. Meg a Horizon Zero Dawn is.
Meg a Horizon is, igen, azok így nagyjából egy időben. Szóval ez valamennyire normális, de itt tényleg azért nagyon sok játék került egy helyre. Annyira, hogy még játékok, akik meg akartak volna ekkor jelenni, azoknak a stúdiók elhalasztották a megjelenést. Tehát például az új Alone in the Dark is most összejött volna ki, és azt januárra elhalasztották. Meg még egy-két játék így járt. Szerintem itt valamennyire én ebben egy ilyen Covid utóhatást vélek felfedezni. Ugye akkor beütött a Covid 20-ban volt? 20-ban.
Akkor, igen.
Akkor azért az nagyon nagy hatása volt a játékipar. Nem feltétlenül olyan értelemben, hogy home office-ba kellett onnantól kezdve programozni, hanem technikailag is a chip hiány, ugye a PlayStation 5-ök nem tudtak úgy terjedni, ahogy a Sony szerette volna, mert egyszer nem volt elég chip, és ez mind valahogy abban tehát ennek mind valahogy az lett az eredménye, hogy a kiadók elhalasztották a játékaikat. Hol azért, mert csúszott a fejlesztés, mert beteg volt a fejlesztő, hol azért, mert úgy gondolta, hogy még nincs elég PlayStation, és akkor talán fél év múlva lesz, vagy nem tudom. Vagy, de hát egyébként még számos ilyen begyűrűző oka lehet a Covid-nak. Szóval én azt látom, hogy ugye volt egy ilyen ínséges év, 2021 jellemzően, vagy főleg az volt ilyen ínséges év. Aztán a tavaly se volt még igazi, és akkor most meg, mintha behozták volna egy lemaradás, vagy mintha most így pótolva lennénk az ínséges időszakért. De tényleg így erre az őszre koncentrálódott rengeteg játék.
Te hogy érzed, hogy ki a legnagyobb nyertese és vesztese ennek a tényleg szerintem szokatlanul nagy koncentrációnak? Mert azért ránézek erre a listára, és van olyan játék, amivel tudom, hogy még jövőre se lesz időm játszani szerintem, aha, miközben szeretnék. És azért azt látom, hogy szerintem ez a nagy összetorlódás megérzése nekem úgy tűnik, hogy árthat egy-egy játéknak. Szerinted ez én az Assassin's Creed Mirage-nál érzem azt, hogy azt például nem szólt volna kihozni egy Starfield, egy Baldur's Gate, egy Pókember, egy Mortal Kombat, vagy egy Cyberpunk DLC után közé elé. Hogy ezt rosszul látom?
Ez is valahogy mindig így volt azért. Mindig több játék jelent meg az őszi időszakban, mint sikeres tudott lenni. Tehát például a Ubisoft az egy-két éve pedig az pont egy ilyen ínségesebb időszak volt, kihozta a Phoenix Risingot, ami egy sorozatnak szándékozott, tehát egy sorozatindító darab volt, aztán nem jelent meg belőle több darab, meg be is jelentették, hogy ezt lelőtték, mert annyira rosszul fogyott, pedig nem volt egy rossz játék, játszottam vele. Szóval ez valamennyire mindig normális, de most azért tényleg ilyen áldázabb küzdelem van, és tényleg ilyen az Assassin's Creed Mirage az valahogy mintha árnyékban maradt, vagy kevesebb figyelmet kapna így a többi cím mellett, de hát muszáj volt kihozni a Ubisoftnak egy Assassin's Creed-et, mert már évek óta nem volt, be volt ígérve a részvényeseknek, gondolom, úgyhogy hát ők ezt nem tudták. Kihozták, és aztán reménykednek, hogy jól fogy. Egyébként nem tudom, hogy fogy. Még nem kaptam visszajelzést, meg hát még nem tudjuk azt se, hogy fogy majd az LMV2, ami még nem jelent meg az új Call of Duty. Ami látszik, hogy a Baldur's Gate 3 az messze felülmúlt a várakozásokat, tehát az egyik nyertese.
Az joggal, teljes joggal, nem? Most te is játszol már vele.
Szerintem is, igen. Az is látszik, hogy a Starfield-en nagyon sokan játszanak, de mivel Game Pass-ban van, ugye, nem tudni, hogy ez akkor mennyiben fordítható le arra, hogy sokan vették meg, lehet, hogy nem vették meg sokan. Szóval azt nem tudni, hogy mekkora siker, az biztos, hogy több mint 10 millióan játszottak vele már egy-két hét után, ami azt jelenti, hogy Game Pass-ban ennyien próbálták ki. De ott aztán egy pár hét után elkezdtek megjelenni azok a címek, hogy egy hosszú távon azért így unalomba fullad a Starfield, és
nem... Meséljek róla, stöki!
Tudom, hogy te meg azzal játszol.
Én most nyomom a Starfield-et, és tényleg az van vele, hogy én imádom a Falloutot, meg az Elder Scrolls játékokat. Ez ugyanaz, csak az űrben. És az van, hogy az összes olyan erőssége és hibája, ami miatt lehet szeretni, vagy utálni egy Bethesda játékot, ugyanaz. A legfőbb küldetésnek a kapujába vagyok úgy, hogy szerintem a játék 20%-át, 30%-át láttam. És ez volt a Skyrimbe is nekem, hogy ott voltam a sárkány előtt a hegyen, hogy 30 óra után, és még volt 600 küldetésem. És hogy egyszerűen valahogy a Bethesda nem tudom, meddig tudja eladni ugyanazt az egy dolgot újra és újra és újra, minimális fejlesztéssel, minimális ötletekkel, és csúnya szerintem a játék, sok helyen kifejezetten csúnyán néznek ki a karakterek. A sztori az valahol jó, valahol nem, nyilván, de hogy valahogy nem az igazi. Én nagyon vártam a Starfieldet, és nem az igazi.
Egy No Man's Skyrim?
Hoppá, szép. Amúgy egyébként az igazság, a No Man's Sky sok szempontból jobb. Nyilván ott nincsen sztori, de ott az exploration, a felfedezés, a bolygók, a százszor élethűbbek és emberközelibbek, mint a Starfieldnél.
Na de emlékezz, hogy a No Man's Sky, amikor elindult, akkor azért az kapott
hideget, volt.
Nem volt benne content, szóval hogy én azért sem mondanám azt, hogy ez nem biztos, hogy akkora siker, mint várták, mert nem csak azért, mert nem tudom, hogy mennyien vették meg, hanem mert az elmúlt években azért voltak példák arra, hogy így évek alatt kikupáltak egy játékot úgy, hogy nagyon sikeres lett. Tehát a No Man's Sky az aztán most valami rekordot döntött meg ősszel, pedig nem tudom, 3-4 éves játék, hogy most játszottak vele legtöbben egy időben, mert már annyira kikupálták, hogy híre ment, hogy ez érdemes játszani. És a Starfield az alapból azért egy tartalmasabb játék, mint ahogy a No Man's Sky megjelent nyilván. De hogy ebbe is be tudnak tenni még sok mindent, és hát most egyébként az őszi megjelenések között itt a Cyberpunk 2077-nek a DLC-je, a Phantom Liberty. Hát amikor megjelent a Cyberpunk, az olyan csalódás nem nagyon volt még a
videójátékos. Hát beszéltünk róla. Igen. Mind a ketten végigvittük, és mind a ketten rossz ízzel.
Na, és mostanra azt is úgy kikupálták, hogy nem csak a grafika vagy ilyesmi az a legkevesebb, hanem a játékmenetbe belenyúltak, átgondolták azt, hogy a rendőrök hogy jelennek, meg nem tudom, mesterséges intelligencia, és tele van a net olyan cikkekkel, hogy na, most végre kész a Cyberpunk 2077, és ennek az őszi időszaknak egyébként az nekem még egy ilyen érdekes nem várt nyertese a Baldur's Gate 3 mellett, vagy ami így nagyobbat szólt, mint gondoltam, és én is így majd vissza fogok menni, meg kipróbálom ezt a DLC-t, mert mindenki oda van tőle, hogy na, így kellett volna megjelni a Cyberpunk 2077-nek. Szóval a Starfield az is kaphat még ilyen nagyobb ráncfelvarrásokat, és a hosszabb távon izgibb lehet, de hát azért amilyen formában megjelent, az úgyis egy jó játéknak tűnik, vagy hát amilyen visszajelzéseket így olvastam. Nem ez a csúcsjáték, amit oda lehet tenni, nem tudom, egy Sony exkluzív, vagy egy nem tudom, akár egy Nintendo exkluzív mellé színvonalban, de tök jó játék, és idővel még jobb lehet. De hát tényleg ebben a sűrű időszakban ilyen Assassin's Creed-ek el tudnak felejtődni. Én kicsit az LMV 2-t féltem, mert ez október végén kijön, és hát nem tudom, mennyire fog labdába rúgni, de az első rész nekem nagyon tetszett, és annak...
Hát meg a Mortal Kombat, és az előző Mortal Kombat egy kifejezetten baromi jó játék volt, és ott is azt látom, hogy elveszett ebbe a nagy zajba. Igen. És még egy dolog a Starfieldhez viszont, hogy azt szeretném kikérni Todd Howardtól az én nevemben, hogy ha ez a Starfield 25 évig készült, akkor nagyon érdekelne, hogy mit csináltak abban a 25 évben, mert gyakorlatilag azért a Fallout motorra felhúztak bolygókat, és a Fallout tökéletes pályáit így legömbölyítették kis bolygóknak, és akkor, amikor a Falloutba mész ilyen teljesen kietlen tájakon, abból most van 1700 bolygó. És hogy egy kicsit azért azt érzem a Starfieldnél, hogy tényleg jó, vannak jó sztoriai, vannak jó részei, amit lehet szeretni a Bethesdába, az benne van, de egy kicsit azt érzem, hogy mintha újra hasznosítottak volna benne sok mindent, hogy... Uh-huh. Hogy akkor mi lenne, hogyha a lusta pálya dizájnra azt mondanák, hogy hát ez egy kies bolygó, ez egy üres hold. Uh-huh. Tudom, mire gondolok, hogy sok helyen ezt érzem, hogy igazából csak remixelték a saját tartalmaikat egy másik settingben. Uh-huh. És ez nekem egy picit csalódás attól a Bethesdától, amit szerintem te is, meg én is kurva szeretünk. Vagy nem tudom, te hogy vagy a Bethesdával, én nekem a Skyrim és a Fallout játékok azok nagyon meghatározóak.
Igen, a Fallout inkább, de hát így generálisan a Bethesdával nem egyértelműen pozitív a viszonyom. Tehát ugye sok minden tartozik, az id szoftver is, az id szoftvert azt szeretem például, ugye a Doom-nak az alkotói. Hát ez az Elder Scrolls, ez van, amit bírok, van, amit nem. Ja, hát majd egy előbb-utóbb kipróbálom Starfieldet is, de az nálam váró listán van, mert a Baldur's Gate 3 mellett egyszerűen nem cseréltem le.
Hát az baj, a Baldur's Gate után bármilyen játékkal játszani nagyon, nagyon lehangoló.
Különben nem nagyon esett szó még az adásban a Nintendo-ról, ami szintén egy jelentős szereplője a konzolpiacnak, de ők ugye egy ilyen 7 éves hardware-rel nyomulnak a Switch-el, ami eleve teljesen más megközelítésben szólítja meg a játékosokat, mert egyszerre konzol, meg kézi konzol, bevállaltan szerényebb technikai képességekkel, és ott inkább a játékmenettel, meg a Nintendo-nak a nagyon erős ilyen saját exkluzív címeivel próbálnak nyomulni, és nagyon jól nyomulnak, mert iszonyat módon fogy a Switch, és az se kizárt, hogy előbb-utóbb a legjobban fogyó játékkonzol lesz. Na, ott például a Super Mario Bros. Wonder jött ki, egy új Mario játék, és az is, mintha tehát, hogy Mario játék kijön egy ilyen fő sorozatból, úgy értem, tehát nem egy remake, vagy valami, akkor azzal tele van a játék sajtó, és most meg most is így írnak róla, de egyszer meg kell osztani a Rivalda fényt más jó játékokkal.
Akkor azzal zárnám, hogy játszon ennyi játékkal az, aki egyedül él otthon, és nincs munkája. Nekem a szívem szakad meg, hogy ki kell hagynom egy csomó mindent, majd talán jövőre. Ezzel le is zárnám a hét témáját. És tök egy utolsó mondat, azért az őszi megjelenésekből, hogyha egy játékot ajánlhatnám, melyik lenne az? Amit mindenképpen...
Baldur's Gate 3.
Hát akkor ebbe egyet
is értünk. Be se fejezd a mondatot.
Nem, ugyanezt mondom én is. Játsszatok a Baldur's Gate 3-mal, mert tényleg túl jó élmény. Tökéletes játék. És akkor megérkezünk a következő szegmensünkhöz, a random sorozat ajánlóhoz. Itt én fogok ajánlani, mert szegény Stöki a Party Down-t szerette volna ajánlani, de az egyik magyar streaming szolgáltatónál sem elérhető. Ezért én a Big Mouse-t fogom ajánlani, aminek az új évada nemrég kezdődött el a Netflixen. Ez ugye a gyakorlatilag, nem tudom, a Big Mouse-t láttad Stöki, egy részt is belőle.
Igen, láttam belőle, tetszett, így megnéztem az első két részt, de akkor éppen néztem az Inside Jobot, és én egyszerre egy animációs sorozatot bírok nézni, inkább élőszereplőseket nézek, és aztán meg valahogy elengedtem.
Én nagyon szeretem, a végére kicsit elfáradt, mert készül belőle spin-off is, szerintem az utolsó évadok felé tartunk már, ennél többet nem érdemes csinálni, de elképesztően szórakoztató, aki nem ismerné, arról szól, hogy pubertás korban érő fiataloknak a lesz egy ilyen kvázi őrangyala, vagy egy ilyen hormonszörnye pontosabban, és ezek a hormonszörnyek vezetik be őket a felnőtté válás világába. A szőrösödés, az első menstruáció, az első, nem tudom, erekció. Csomó olyan témát dolgoz fel, szerintem elképesztően szórakoztóan és meglepően ízlésesen, még úgy is, hogy tele van faszos poénokkal a sorozat, hogy ez a, nem tudom, nálad a gyerekek azok hogy vannak korba, nálam még ez nem aktuális, ez a kamaszkorba érés, de hogy én még nem láttam egy sorozatot se arról, ami a kamaszkorba érést ennyire eredeti és ötletes és emberközeli és fantasztikus humorral dolgozza fel, úgyhogy ez nem gyerekeknek szól. Ez a felnőtt, ez igazából azoknak a felnőtteknek szól, akiknek már lehet, hogy vannak pubertás korban élő gyerekeik, és elképesztően vicces, baromi jók a szinkronhangok, az Eric Andre, azt hiszem Miles Davis halott szellemének a hangja, és ez egy visszatérő karakter. Nagyon ajánlom, az egyik legjobb felnőtt animációs sorozat, sőt, azt is megmerem kockáztatni, hogy a 10-es években a Rick és Morty után a második legjobb és legeredetibb humorra rendelkező sorozat a Big Mouse, szóval Stöki, ha már te is elkezdesz palaszkodni, hogy a gyerekek kamaszkorba értek, akkor csekkold le. Szerintem ez egy jó görbetükör ennek az időszaknak.
A magyar címe is Big Mouse?
Nem, magyar címe azt hiszem valami hormonokkal töltve, vagy valami túlfűtve.
Ja, mert a Partidán is igazából Party Service színész módra, ha esetleg valaki magyarul keresni.
Igen, de borzalmas a minden, ami magyar című. Az utolsó része az adásnak az én kedvencekben sem, legalábbis a múltkori, ez baromi szórakoztató volt. Ez az ilyen random top listák, pontosabban egy-egy adott téma alapján a mi ilyen elképzelt vágyainkat fogjuk projektálni egymásra. Itt azt álltam ki az eheti adásba, hogy gondolkodjunk el azon a stökivel, hogy milyen játékokat gyártson a Rockstar a Netflixnek. Ugye erről beszélgettünk az adás elején, hogy a Netflix bepróbálkozott a Rockstarnál nagyobb stúdió viszonylag kevés van a világon, vagy hát menőbb stúdió, és hogy tökre érdekel az, hogy például a stöki, aki erre a piacra százszor jobban rálát, mint én, ő például, hogyha mégis lenne egy képzeletben egy együttműködés a Rockstar és a Netflix között, akkor ő azt hogy képzelné el? És kezdjük is vele, Stöki, jó? Hogy az első... Hármat szedtünk össze. Nem, először te, aztán én, és akkor dobáljuk a labdát.
Okay. Jó, akkor először mondom azt, hogy a Netflix, az ugye mondtam, hogy az interaktív történetekre eléggé ráerősített. A Rockstarnak pedig van egy L.A. Noire című 2011-es kalandjátéka. 1947 Los Angeles-ében játszódik, és az nagyon ráment arra, hogy filmszerű legyen, az arcanimáció akkor ilyen forradalmi volt, emlékszem, nagyon szépen nézett ki, és nagyon erős volt a sztoria, annak ellenére, hogy az is egy nyílt világú játék volt, és lehetett ilyen mellékküldetéseket szerezni, kisebb-nagyobb nyomozásokat, de hát az adná magát, hogy valami interaktív történet formájába azért talán több játékmenettel, mint a Bandersnatch-ben egy ilyen sima választás, de hogy abból talán ki tudtak volna valamit hozni, vagy ki lehetne hozni valamit. Semmiképpen nem olyan brandet mondanék, ami a Rockstarnak egy aktív és ilyen futó brandje, tehát nem egy Grand Theft Autót mondanék, hanem valami olyat, amivel nem foglalkozik már a Rockstar, és nekem mind a három választásom ilyen egyébként.
Nekem is van ilyen, egyébként. És nem fogom ellőni a tiedet. A Bully 2. Ellőttem a tiedet?
De nem úgy, ahogy gondolod.
Igen, mert közben az van, hogy nyilván egy Bully 2 az nem működne a jelenlegi infrastruktúrájával a Netflixnek, mert az nem egy telefonra való játék. Ugye aki nem tudná, a Bully egy ilyen open world középiskolai, vagy egyetemi, hát bullying szimulátor volt. Ki lehet mondani?
Nem csak. Ott ugye az volt a lényeg, hogy a bullik ellen is küzdöttél. Nem?
Így van, hogy te is bulli voltál, de közben a bullik ellen is küzdöttél, és
igen.
A GTA humora, meg a GTA játék stílusát ráhúzták egy ilyen kicsit nem az, hogy polkorrektív, kicsit tínédzser barátabb, vagy gyerekbarátabb középiskolai, vagy talán egyetemi élethelyzetbe, és...
Középiskola volt szerintem.
Középiskola, igen, és én játszottam vele annak idején, és pont iskolába jártam akkor, és az álmaim játéka volt, Stöki, hogy wow, egy GTA játék középiskolában, és akkor be tudom zárni a gyereket a szekrénybe, meg tudok köpőcsövezni, meg gördeszkázni az udvaron, és tudod, ilyen iszonyat nagy élmény volt, azért mai fejjel visszanézve a gameplayt azért nem véletlenül nem lett akkora siker a Bully szerintem, mint a maga idejében, de én bármit el tudnék képzelni a Bully 2-vel kapcsolatban, akár egy spin-offot, akár egy, amit te is mondtál, egy ilyen interaktív fikciót, hogy a Rockstar humorát visszavinni a középiskolába. Szerintem azt megnézném a Netflixen. Uh-huh. Na, sőt, akár akkor ezt mondom, inkább egy Bully animációs film. Azt például megnézném. Mondjuk japán stúdió, egy Bully anime. Így mondanám akkor. Téged az érdekelne? Őszintén.
Nem.
Hát ezt megbeszéltük, köszönjük, jó van, te jössz.
Hát a Rockstarnak volt egy 2009-ben bejelentett, évekig fejlesztett, aztán később lelőtt lopakodós akciójáték az Agent, ami a 70-es évek hidegháborújában játszódott. Én azt nagyon szerettem volna, hogy megjelent volna. Én követtem a híreket arról, hogy az hol tart. Sokkal izgalmasabbnak tűnt, mint a nem tudom, akár a Grand Theft Auto 4-nek a világa, mert az egy másik város csak Amerikában, láttuk már olyat, de egy 70-es évek hidegháborújában egy ilyen game storyból mit hozott volna ki a Rockstar, milyen nyílt világú őrületet, azt nagyon megnéztem volna, és hát én most már az úgy vagyok, hogy bármit megnéznék, ami Agent, úgyhogy a Rockstar csinál egy Agentet a Netflixnek, az biztos megnézném akármilyen szar.
Érdekes, ezek a kémes játékok mennyire nem működnek, az Alpha Protocol is milyen egy kurva jó játék volt, és mennyire nem lesz sikeres végül egyébként, azt is nagyon szerettem. Én akkor jövök egy kézenfekvő válasszal. Azért is, mert annak idején az egyik első játékaim egyike volt a GTA 1 demója. Volt egy, Volt egy demo CD-m rajta 400 játékkal, még nem tudom, hogy lettem 10 éves, valami ilyesmi. És rajta volt egy GTA 1-es demo, és az volt benne a lényeg, hogy 5 percig mehettél, és aztán újraindult a játék. Uh-huh. Hát én szerintem egy 3 hónapot eljátszottam ugyanazzal az 5 perccel a GTA 1-el, és én ezért megnézném a GTA 1-2-nek a remake-ét, vagy remasterjét. Uh-huh. Ez egy, szerintem az egy olyan GTA content, amit egy Netflixes telefonos vonalra újra ki lehet adni, működőképessé tenni. A GTA 2-re ráadásul szerintem egy különösen izgalmas GTA volt, mert ugye az egy kicsit a jövőbe játszódott, ilyen alternatív jövőképben, ott voltak bandaháborúk, szóval egy ilyen nagyon másmilyen GTA volt, mint az összes többi, és én nagyon újra játszanék velük egy kicsit modernizált grafikával. Nem kell 3D-be remake-elni, hanem ugyanúgy top-down, stb. Csak egy picit új grafika, jobb irányítás, akár egy kis szinkron hang, vagy ilyesmi, én azt szívesen végig tolnám az 1-2-t újra egy remake-be. Aha. Meg aztán működőképes is lehetne egy Netflix esetében, szóval én ezt látom mondjuk egy ilyen kvázi reális célnak az ő szemszögükből.
Hát nekem a harmadik a Bully, de nem úgy, ahogy te kitaláltad, hogy Bully 2, hanem én elkezdtem gondolkodni, hogy hát a Netflixnek is vannak brandjei, és hogy milyen brandet lehetne összehozni, milyen Netflix brandet, milyen rockstar brandel, és hát a Wednesday. A Wednesday-nek az iskolájában, a Nevermore suliba egy Bullyt én megnéznék, és azt így 2023 konformon meg lehetne csinálni, hogy ott ugye van egy csomó frakció, ott a sorozatban is a nem tudom, a Shellő az kicsit így bullyingolja a Wednesday-t, mert már oda is túl fura, és ott szerintem egy tök jó Bullyt lehetne csinálni, nem tudom, akár az ilyen kamaszokra hangolva, mik az. Nem is feltétlenül áll közel a Rockstarhoz.
Egy ilyen dating szimulátort.
Hát, azért nem.
És azt is ilyen rendesen, mint a Bully, ilyen 3D külső nézetesbe képzeled el?
Ennél jobban nem képzeltem el, csak hogy a setting, meg a, uh-huh. meg a játéknak a, nem tudom, a premisszája az uh-huh. jól összeillene. Ógyák meg és kész.
Fú, én amúgy ezzel játszanék a legjobban a három közül, amit mondta eddig egyébként, ez a legkirályabb.
És neked?
Az én utolsóm az egy Breaking Bad Resource Management és szimulátor játék a Rockstartól. Ez is szerintem egy ilyen telefonon abszolút működő cucc. Kapsz egy lokautót és főzzél metamfetamint. És akkor szerez hozzá nyersanyagot, tudod, egy ilyen klasszikus, ilyen kicsit időelbaszó resource managementes telefonos játék, aha. mint a Fallout Shelter, vagy ilyesmi.
Aha, igen.
A Rockstar amúgy is egy elég, szóval bármennyire is szeretjük a Rockstart, azért nem egy korrekt cég sok a szempontból. Egyébként szóval nekik ez illene, és hozzájuk egy ilyen lehúzó, időhúzó játék. Ilyen játékot nem csináltak még, a Netflixnek jó lenne, mert a saját brandjüket építik. Breaking Bad játék tudtommal nincs is, ahhoz képest milyen népszerű. És a Rockstarnak illik is a stílusához az, hogy kábítószert főznek az emberek egy lakóautóba, és azt adják pénzért. Én azt megnézném, hogy abból mit hoznának ki. Őszintén szólva. Nem tudom, hogy te a Breaking Badből akarsz-e játékot.
Én annyira szeretem a Breaking Badet, hogy nem akarok belőle játékot. Jó, nekem az úgy Breaking Bad, ahogy megtörtént.
Megtörtént.
De az a Netflixi, az nem a Netflixen jött eredetileg.
Nem, de az ugye az van, hogy azt hiszem a harmadik évattól meg is vették talán. Szóval most aha, ugye az AMC volt, de most...
AMC volt, igen.
De most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem, AMC volt. De szerintem most már full-time-ban Netflix-es cucc a Breaking Bad. Szerintem.
Ezt nem tudtam.
Hú, Stöki, jó volt látni téged. És jó volt dubálni.
Téged is. Fater.
Remélem, ti annyira élveztétek, mint amennyire mi élveztük a Stökivel ezt az adást. Én szerintem fogunk még hasonlót csinálni, ha van kedved hozzá, Stöki.
Persze, szívesen. Filmes témában is akár.
Filmes témában is.
Ha éppen olyan film lesz, vagy sorozat.
Abszolút, mindenképpen. Én pedig akkor el is köszönök a Stökitől, és akkor így elköszönök tőletek, ciao. És köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Telex Software YouTube csatornájára és a szokásos felületekre. Csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkhoz, és olvassatok Telexet, és köszi a figyelmet még egyszer, sziasztok!